Jézus felemeltetése kezdődik azzal, hogy őt elutasítják. Ez az elutasítás akkor csúcsosodik ki, amikor Jézust elítélik és keresztre feszítik. Majd pedig Jézus feltámad, fölmegy a mennybe és végleg megdicsőül. Mindez hozzátartozik az ő felemeltetéséhez. Az elutasítás és a megdicsőülés felé van úton Jézus, és ezen az úton megmutatja nekünk, hogy ki is ő, megmutatja nekünk, hogy mit jelent embernek lenni, és megmutatja azt is, hogy mit jelent Istennek lenni. És ezen az úton láttunk már néhány epizódot. Láttuk azt, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes szeretni tettekkel, ahogyan az irgalmas szamaritánus, illetve jelenléttel, ahogyan Mária tette. Aztán találkoztunk azzal is, hogy hogyan imádkozott Jézus. Megnéztük a Mi Atyánk imádságot, ez volt az utolsó alkalmunk. Ma pedig tulajdonképpen gazdasági előre tekintést tehetünk az idei évre, azzal kapcsolatban, hogy Jézus milyen fajta sikereket szeretne megígérni nekünk. Jézus a gazdagságról a Lukács evangéliumának 12. fejezetében nagyon hosszan beszél, és miközben erről beszél, hát az egészet nem tudjuk megnézni, viszont néhány részletet mindenképpen. Először is Jézushoz odalép egy ember, aki azt kéri tőle, hogy mivel hogy örökösödési nehézségek vannak, el kell osztani az örökséget, és a bizonyos rossz testvér erre nem hajlandó, fölkéri valaki Jézust, hogy legyen kedves, és játssz el a bírónak a szerepét. Jézus ezt visszautasítja, és arra is emlékeztet, hogy neki nem az a dolga, hogy bíró legyen, és élesen elítél mindenfajta kapzsiságot. Ezek után mond egy példabeszédet a gazdagságról, az esztelen gazdag példabeszédét, ezt fogjuk ma még részletesebben megnézni. Ezután a példabeszéd után Jézus beszél arról, hogy hogyan lehet gondtalan életet élni. A gondtalan életnek az alapja a mennyei atyába vetett bizalom. Majd pedig Jézus arra is rámutat, hogy ha már az anyagiak nem okoznak gondot, akkor mivel is vagy miről is gondolkozzunk, mik is legyen azok a dolgok, amelyek foglalkoztatnak bennünket, és itt Jézus egyértelműen utal arra, hogy az Isten országáé legyen az elsőbség. Nézzük meg ezeket a részeket egy picikét részletesebben, hogy a mai példabeszédet el tudjuk helyezni egy olyan összefüggésben, ahová az valóban tartozik, és lássuk azt, hogy Jézus milyen fajta gazdagságra hív meg bennünket. Amikor Jézust erre az örökösödési perben bírónak kérik fel, akkor Jézus, mint említettem, ezt elutasítja. Elutasítja azért, mert az ő feladata nem az, hogy osszon dolgokat, vagy megosszon dolgokat, vagy megosszon embereket. Jézus nem az osztozkodásnak az embere, hanem a mindent odaadásnak az embere. A kettő között lényeges különbség van. Hiszen Jézus éppen azt tanítja, hogy akkor, hogyha valaki el akarja venni a köntöst, akkor annak adjuk oda a másik ruhánkat is, és éppen ezért akkor, hogyha valaki azzal keresi meg őt, hogy nem tudunk megegyezni az arányokban, hogy hogyan osztozkodjunk, akkor Jézus ezzel a kérdéssel nem nagyon akar mit kezdeni. Jézus bőségesen akar ajándékozni. Éppen ezért ő nem méricskél, ő nem azt nézi, hogy mi az, ami jár, és mi az, ami nem jár, ő mindent ad, és cserébe mindent kér. Jézus, hadd mondjam így, mindent vagy semmit fajta játékot játszik, valaki vagy egészen oda tartozik hozzá, vagy pedig egyáltalán nem tartozik hozzá, átmenet nincs. Ettől kezdve az a fajta osztozkodás, hogy mennyi jár nekem, mennyi jár neked, tökéletesen értelmetlen. És ezután beszél Jézus, vagy mond el Jézus egy példabeszédet arról, hogy hogyan is lehet az vagyonnal rosszul bánni. Ez az esztelen gazdagnak a példabeszéde. És ennek a példabeszédnek, amint részletesen is látni fogjuk, a középpontja a lélek, vagy az élet. Bármennyire is ellentmond a látszatnak, a léleknek, az életnek egyáltalán nem elég az anyagi jólét, és egyáltalán nem elég a gazdagság. És Jézus erről az életről, erről a lélekről szeretne gondoskodni, és az, ami ennek kevés, mint a gazdagság, az Jézust egyáltalán nem érdekli. Attól, hogy megvan a jólét, attól még az ember nem képes arra, hogy pihenjen, hogy örvendezzen, hogy jól érezze magát. Ehhez többre van szükség, és Jézus erre a többre hív meg bennünket. Ezért beszél Jézus a következő részletben arról, hogy a tanítványoknak nem okozhat gondot a mindennapi étel és a ruházat. Ez elsőre meglehetősen cinikusnak tűnhet, különösen a 2012-es évnek az elején. De Jézus arról beszél, hogy a mindennapi szükségletek azok elsősorban nem az embernek a hatáskörébe tartoznak, hanem a gondviselésnek, a mennyei atyának a hatáskörébe. Emlékezzünk csak vissza a mi atyánknak a kérésére, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És ez a ma, ez éppen azt jelenti, hogy a mennyei atya gondoskodik arról, amire ma szükség van. Persze ennek a másik oldala az, hogy az ember pedig gondoskodjon arról, vagy az embernek legyen gondja arra, hogy először is Isten országát és annak igazságát keresse, mert ahogyan az Úr Jézus megígérte, minden más egyéb megadatik hozzá. Fordítva sajnos nem működik. Ha az ember a mindennapival van elfoglalva, akkor ahhoz hozzá nem adatik meg az Isten országa. Bármennyire is próbálkozunk ezzel. Az alapvető kérdés pedig így hangzik, hogyan viszonyulok arról, hogy rólam a mennyei atya gondoskodik. Van bennünk egyfajta hamis felnőttség, vagy egyfajta hamis felnőttség tudat, majd én megmutatom. És ez a majd én megmutatom Istennel szemben tökéletesen meg tud akadályozni bennünket abban, hogy ráhagyatkozzunk az ő gondviselésére. Aztán pedig persze, hogy panaszkodunk arról, hogy nem tapasztaljuk meg Isten gondviselését. De az isteni gondviselésre nem csak ráhagyatkozni érdemes, hanem érdemes vele együttműködni is, hiszen Isten nem gyermeteknek, nem infantilisnek akart bennünket teremteni, mi az ő felnőtt gyermekei vagyunk, tehát az, amikor ő gondoskodik rólunk, akkor ő együttműködni szeretne velünk, vagyis kéri tőlünk azt, hogy együtt oldjuk meg vele életünknek a kérdéseit. És úgy gondolom ezzel kapcsolatban, hogy akkor, amikor manapság nagy-nagy szükségekről van szó, nagy-nagy pénzhiányokról és szegénységről van szó, akkor ennek az egyik összetevője, egyik nagyon lényeges összetevője, a gondviseléssel való együttműködés tökéletes hiánya, a másik oldalon pedig a pazarlás. Milliárdokat dobunk ki országszerte, akár petárdákra, akár csili-vili főterekre, és másra pedig, ami lényeges, arra pedig azt mondjuk, hogy bocsánat, de nem jut, de jégpálya az kell. Hát akkor vessünk magunkra. Viszont Jézus ennél tovább megy. Jézus nem áll meg itt. Ő rámutat arra, hogy mi az, amire tényleg érdemes odafigyelnünk, ez pedig a mennyek országa. Jézus azt mondja, ne féljtek kisded nyáj, mert mennyei atyátok úgy döntött, hogy nektek adja az ő országát. Mi ehhez képest a főtér? Nem csak egy teret akar nekünk adni Isten, hanem az ő egész királyságát. Emellett a pápai főtér akármilyen szép lesz, és reméljük, hogy szép lesz egyszer, hogy ne csak kritizáljak, ez a főtér elbújhat amellett az ország mellett, amit a mennyei atya készít nekünk. Mert az ő országa az a hely, az ő országa az az állapot, ahol valóban lehet élni, ez az, ami elég a léleknek, ez az, ami életet ad, és ez az, ami eleget ad abból, amire az embernek valóban szüksége van. Az Isten országáért érdemes mindent odaadni, mert ott található az élet teljessége. Ezt a teljességet ajándékozza nekünk Jézus, de addig, amíg csak az anyagi szeletre koncentrálunk, addig ezt az egész teljességet nem tudjuk észrevenni, és nem látjuk meg. Ez az az összefüggés, amiben Jézus elmondja az esztelen gazdagnak a példabeszédét. Ez az egység, ez túlságosan hosszú ahhoz, hogy az egészet végignézzük ma, ezért választottam az esztelen gazdagnak a példabeszédét, de ahhoz, hogy ezt a példabeszédet jól értsük, és ne csak úgy értsük, hogy Jézus valamire itten nemet mond, hanem lássuk azt, hogy Jézus itt valami többet szeretne ajándékozni nekünk, ezért fontos, hogy lássuk ezt az összefüggést. És akkor halljuk magát a példabeszédet. Mondott pedig példabeszédet nekik, mondván. Egy gazdag embernek szépen hozott a földje, és beszélgetett önmagában mondva. Mit fogok csinálni, hiszen nincs hová összegyűjteni a terményeimet? És mondta. Ezt fogom csinálni. Le fogom bontani az én raktáraimat, és nagyobbakat fogok építeni. És összegyűjtöm oda minden gabonámat és javamat, és mondom majd a lelkemnek, lélek, birtokolsz sok jót eltéve sok évre. Pihenj, egyél, igyál, örvendezzél. Mondta pedig neki Isten. Értelmetlen. Ezen az éjszakán a lelkedet visszaveszik tőled. Amit pedig készítettél, kié lesz. Így jár, aki kincset halmoz magának, és nem Istenben gazdagszik. Eddig a példabeszéd, amely, amint látjuk, a gazdagságnak ezt a negatív oldalát mutatja, azért, hogy felismerjük azt a sokkal nagyobb gazdagságot, amit az Isten országa mutat nekünk. És ebben a példabeszédben Jézus rámutat arra, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a nagyobb gazdagságot nem tudjuk észrevenni. Ezért beszél Jézus erről a kicsinyes fajta gazdagságról. Jézus egy példabeszédet mesél el, egy olyan példabeszédet, ami így ebben a formában egészen biztosan nem történt meg. Olyan történet ez, ami rámutat valami lényegesre, ami rámutat egy, de lehet, hogy sokkal több hamis kapcsolatra. Olyan kapcsolódásokra, amik az embert tönkreteszik, ahelyett, hogy felépítenék. Érdekes, hogy a példabeszéd a gazdag emberrel kezdődik. A gazdag ember a régiek számára egy nagyon is pozitív figura. Egy olyan valaki, akit Isten megáldott, hiszen a gazdagság a régiek számára Isten áldásának volt a jele. Tehát, hogyha ez egy gazdag ember, akkor ez egy Istentől megáldott ember. Egy olyan ember, aki megérdemli Istennek az áldását, egy olyan ember, akire mindenféle fajta szempontból elmondhatjuk, hogy egy rendes ember, akit maga Isten igazol. Sőt, ez az igazolás tovább megy, hiszen jó termést mondhat magáénak ez az ember. Isten megáldotta az ő földjét, és ez a jó termés is Isten áldása volt a régiek szemében. És ezt az áldást, ahogyan a bölcsességi irodalom is tanította, annak idején erről is sokat beszéltünk, ez az áldás azoknak járt, ezt az áldást azok kapták, akik valóban Isten szerint rendezték be az életüket. Azt gondolom, hogy nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy ez a példabeszéd egy olyan emberről szól tehát, aki minden szempontból a helyén van, aki élvezheti az Istennel és az embertársaival való kapcsolatnak a gyümölcseit. Akkor, amikor mi az esztelen gazdag példabeszédéről beszélünk, akkor általában nem ez a kép szokott bennünk lenni erről az úriemberről, hanem valamilyen sokkal negatívabb kép. De akkor, amikor Jézus elkezdi ezt a példabeszédet, akkor ezt szándékosan úgy kezdi, hogy ennek a példabeszédnek a főszereplője egy olyan valaki, aki egy megáldott valaki, aki egy jó ember, aki élvezi Istennek az áldását, és aki a helyén van az Istennel való kapcsolatban, és az embertársaival való kapcsolatában is. Ahol ez az ember kisiklik, az az a pont, ahol az ő szántóföldje jó termést hoz, ahogyan ő válaszol erre a helyzetre. Itt siklik ki ebből a jó létből, ebből a minden szempontból jó helyen létből. És mi ennek az embernek a legnagyobb gondja? És beszélgetett önmagában mondva. Mit fogok csinálni, hiszen nincs hová összegyűjteni a terményeimet? Mit fogok csinálni? Mihez kezdek? Ezt a kérdést általában akkor szoktuk föltenni, amikor valami nagy baj ér bennünket. Nem pedig akkor, amikor valami nagy jó dolog következik be. De mielőtt ezt megnéznénk, nagyon izgalmas, hogy az evangélista és Jézus hogyan írja le ennek az embernek a viselkedését. Ez az ember beszélgetett önmagában. Szó szerint dialógust folytatott önmagában. És ez a belső dialógus érdekes módon Szent Lukács evangéliumában egy nagyon-nagyon negatív kifejezés. Nem sokszor szerepel, és minden egyes alkalommal nagyon negatív értelemben szerepel. Általában Jézus elítélésével kapcsolatban jelenik meg ez a szó, amikor a farizeusok, írástudók és Jézus egyéb ellenségei például arról tanakodnak, arról beszélgetnek, arról dialogizálnak, hogy hogyan lehetne Jézust eltenni láb alól. De emlékeim szerint Heródes király, amikor megjelennek a napkeleti bölcsek Máté evangéliumában, ugyanilyen dialógust folytat magában, hogy hát akkor most hogyan lehetne ezt a nagy-nagy veszélyt, amit a kis Jézus az ő hatalmára jelent, valamilyen módon elhárítani. A folytatást sajnos ismerjük. Ez a fajta belső dialógus, ez úgy érzem, hogy megjelenít egyfajta belső megosztottságot. Amikor ez az ember elkezd önmagával beszélgetni, akkor ettől kezdve már nincsen egészen egységben önmagával, már nincsen egészen egységben Istennel, már nincsen egészen egységben az ő embertársaival. A gazdagság, a jó termés megosztja őt, megrendíti ezt az embert. Már nem Istennel beszélget, már nem imádkozik, már nem az embertársaival beszélget, már nem azokkal az emberekkel beszélget, akik sok mindent megtettek azért, hogy jó legyen a termés, már csak saját magával beszélget, talán azt is elmondhatjuk, hogy tökéletesen önmagába zárkózik. Az a jó termés, ami megjelenik a szántóföldön, ez a jó termés, ez tökéletesen magába zárja ezt az embert. Mi is ez a gond? Mi az, ami olyan nagy gondot okoz, hogy hová lesz az a sok termés? Mit lehet kezdeni ezzel a nagy gazdagsággal? Hová kerül? Önmagában véve a raktározás az egyáltalán nem rossz ötlet. Egyetlen egy hátránya van, ez a raktározás, ez csak ennek az embernek szól. Mindenki más kikerül ennek a gazdag embernek a látószögéből. Már észre sem veszi, hogy vannak munkatársai, már észre sem veszi, hogy vannak szolgái, mert egy ilyen gazdag ember általában nem önmagának művelte meg a földjét, hanem a földjeit kiadta bérbe, és a bérmunkások szolgáltatták be a terményt, tehát mások is ott vannak ebben a történetben, de ez az ember már nem veszi őket észre, már csak saját magát látja. Eszébe sem jut, hogy másnak is lehetne adni ebből a termésből, eszébe sem jut, hogy másokkal is meg lehetne osztani azt a vagyont, amit ő is csak kapott. Hiszen ő maga nem sok mindent tett ezért a termésért. Ő maga nem túl sokat dolgozott ezért a termésért. Ezért a termésért mások dolgoztak, ő csupán csak annyit tett, hogy megszervezte másoknak a munkáját. Ez sem utolsó, szokták is mondani, hogy dolgozni mindenki tud, dolgoztatni érdekes, de ez az ember már nem veszi észre, hogy mások dolgoztak neki. És eszébe sem jut, hogy azoknak az embereknek, akik dolgoztak neki, azoknak az embereknek is adjon ebből a gazdagságból, az meg már végképp nem jut eszébe, hogy olyanoknak adjon ebből a gazdagságból, akik rászorulnak, akik nem tudtak érte megdolgozni. És ezek után kitalál egy tervet. És mondta, ezt fogom csinálni. Le fogom bontani az én raktáraimat, és nagyobbakat fogok építeni, és összegyűjtöm oda minden gabonámat és javamat. Milyen szép. Érdekes, hogy ez a terv, ez rombolással kezdődik, lebontással kezdődik. Az eddigi életét, az eddigi raktárokat kell lebontani, mert nagyobb raktárakra van szükség. Viszont ami még eddig elfért a raktár mellett, az most kiszorul a raktárak közül. Ezek az emberi kapcsolatok, ez az Istennel való kapcsolat, azok a pontok az ember életében, amitől az ember élete valóban emberi, valóban élet lehet, és ezek azok a pontok, ahol az ember valóban megpihenhet. A nagyobb raktárak ugyan be tudják fogadni a nagyobb javakat, be tudják fogadni a több termést, de kizárják a többi embert. A nagyobb raktárba már sokkal kevesebb ember fér be. A raktár egy kicsikét ennek az embernek a képévé válik. Mindene a raktárba kerül. Ennek az embernek minden vagyona, minden java bekerül ebbe a raktárba. És ettől kezdve minden, amilyen van ennek az embernek, raktározható válik, ő pedig a raktárnak a fogyasztójává válik. És ezzel ez az ember, hadd mondjam így, bármennyire is keményen hangzik, megszűnik embernek lenni. Ettől kezdve ő már csak fogyasztó. Ő már csak föléli ezt a raktárt. És miért baj ez? Azért, mert mindaz, ami emberi, mindaz, amitől ő emberi életet élhetne, az kiszorul. Mert attól, amitől az ember élete valóban emberivé válik, ezeket a dolgokat nem lehet betenni raktárba. A barátságokat, az Istennel való kapcsolatot, az imádságot, a szeretetet, a másokkal való együttérzést, a szolidaritást, ha úgy tetszik, ezeket mind-mind nem lehet raktározni. Ezek nem férnek be a raktárba. Eddig lehet, hogy elfértek a raktárak mellett, vagy a raktárak között. De most már kiszorulnak a raktárakból. És ennek az embernek van egy célja. Egy olyan célja, ami megpecsételi az ő sorsát. És mondom majd a lelkemnek, lélek, birtokolsz sok jót eltéve sok évre. Pihenj, egyél, igyál, örvendezzél. A szép, a gondtalan életnek a csodás, csodásan vonzó képe ez. Mindened megvan. Olyan jó lenne ezt hallani. Olyan jó lenne hasonlókat hallani. Érdekes, hogy az a szó, amit itt az evangélista és Jézus használ, ez a lélek szó, ez egyszerre jelent lelket, és egyszerre jelent életet. Ez a psziché szó, és tulajdonképpen itt, hadd mondjam így, pszichológiai komfortérzésről van szó. Lélek, életem, mindened megvan, dőlj hátra, és élvezd az életet, élvezd a lelkedet. A cél, amit ez az ember kitűz magának, az élete, a lelke, a pszichéje. Érzelmi jólétet szeretne, de ez az ember csak a saját életére és csak a saját jólétére gondol. De ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, hogy a lelke békében legyen, hogy az élete emberi élet legyen, ehhez önmagában a teliraktár, önmagában még kevés. És ezt fejezi ki az is, amit önmagának mond. Egyél, igyál, örülj, mert birtokolsz. Hatalmas nagy kísértés ez manapság. Hiszen mindent szeretünk birtokolni. A birtoklás a dolgok és az emberek meghatározásának és uralásának a tudása válik az élet céljává és értelmévé. Vagyis ez az ember úgy gondolja, hogy minél több dolog felett uralkodhat, annál boldogabb, annál nyugodtabb lehet. Ha belegondolunk a reklámokba, ha belegondolunk a legtöbb dologba, amit kínálnak nekünk, mind-mind erről szól. Vegyük meg, és akkor lesz, és akkor uralkodhatunk fölötte. És ha nem lesz, akkor az hiányozni fog, mert nem birtokoljuk. És ez a birtoklás, amikor céllá válik, ahogyan ennek az embernek az esetében, akkor végképp tönkreteszi az embert. Mert mit is jelent ez a birtoklás? Először is biztonság érzetet ad. Azt csinálok, amit akarok, mert megtehetem. Tele vannak a raktáraim. Tele vannak a raktáraim, és ettől kezdve nem kell félnem attól, hogy éheznem kell, nem kell félnem attól, hogy kiszolgáltatott leszek, nem kell félnem attól, hogy mit hoz a holnap, mert mindenem megvan. Minden a rendelkezésemre áll. Milyen szép. Aztán ez a birtoklás, ez védettséget jelent. Védettséget másokkal szemben. A többi ember függ tőlem, és nem én tőlük. Ők jönnek hozzám kérni, és nem én megyek hozzájuk koldulni. Én döntöm el, hogy kinek adok, és kinek nem adok. És ezzel mások fölött is lehet uralkodni. A többi ember, akik körülöttem vannak, azt csinálják, amit akarok, mert enyém a raktár, és az én raktáram javai határozzák meg a többi embert is, akik ebből a raktárból még részesedni akarnak. Azt tehetek velük, amit szeretnék. Mert én döntöm el, hogy nekik lesz-e mit enniük. Milyen szép. Aztán ez a teli raktár, ez a birtoklás, ez hatalmas nagy kényelmet is jelent. Mindezért nem kell tenni semmit. És azért, hogy a jövőben is tele legyen a raktár, azért sem kell tenni semmit. Csak meg kell mondani az embereknek, hogy dolgozzanak. Semmit sem kell tenni, csak helyesen kell uralkodni, meghatározni a másik embernek a sorsát, és éppen annyit adni, amennyit nagyon muszáj, és semmivel sem többet. És úgy osztani, és embereket úgy megosztani, hogy mindez az én malmomra hajtsa a vizet. És ezzel természetesen a birtoklást és a birtokot növelni is lehet. És kell is, mert az ember rászorul arra, hogy egyre többet birtokolhasson. Milyen szép. A birtoklásnak ez a rózsaszín oldala. Ez a rózsaszín oldala, amelyet manapság is nagyon sokan élveznek, de mindeközben történik valami. Mindeközben meghal az ember. Mindeközben az embernek meghal az embersége, hiszen meghalnak a kapcsolatok, meghal a lélek, és meghal az élet. Ez a birtoklásnak az ára. Ez a hatalmas nagy csűröknek az ára, ez a nagyobb raktáraknak az ára, ez a kényelem ára, ez a gazdagságnak az ára. És Jézus ezért hív meg bennünket arra, hogy ne ezt a gazdagságot hajszoljuk. Mert az nekünk emberileg ebbe kerül. És éppen ezért Isten beleszól a történetbe. Mondta pedig neki Isten, értelmetlen, ezen az éjszakán a lelkedet visszaveszik tőled, amit pedig készítettél, kié lesz? Meglehetősen cinikus kérdés. Olyan kérdés, amit azt hiszem, hogy egyikünk sem szeretne hallani. De nézzük meg az egészet az elejéről. Fölmerülhet a kérdés, hogy Isten hogyan szólal meg. Hogy pontosan hogyan és miként, arról Jézus nem beszél ebben a példabeszédben. De emlékeztet ezzel arra, hogy Istennek van köze ehhez a történethez. Isten nem felejtette el, hogy megáldotta ezt az embert. Isten nem felejtette el, hogy ez az ember az ő áldását élvezi. De mivel példabeszédről van szó, nem az a kérdés, hogy Isten hogyan szól. Sőt, Isten szava nem is annyira a példabeszédbeli emberhez szól, hanem ahhoz, aki hallgatja ezt a példabeszédet. Ahhoz az emberhez, akit már elvakított a gazdagságnak a rózsaszín felhője. Aki már azt mondja, hogy hú, ezt én is így szeretném. Jézus emlékeztet arra, hogy Isten ehhez szeretne hozzászólni. Ehhez Istennek is lenne egy-két keresetlen szava. És ez a példabeszéden belül rámutat arra, hogy ez az ember milyen kapcsolatban van Istennel. Semmilyen. Mert bár Isten megszólítja őt, ő nem is számol már azzal, hogy Istennel is lehetne beszélni. Isten meglehetősen durván szólítja meg az ő megáldott gazdag emberét, azt mondja, hogy értelmetlen. De érdekes, hogy ez a szó, hogy értelmetlen, nem biztos, hogy feltétlenül a gazdag emberre vonatkozik. Ez vonatkozhat arra is, amit ez a gazdag ember kitalált. Értelmetlen, amit kitaláltál, kedves gazdag ember, mert mindez neked semmit sem hoz. Mert emberileg, lelkileg, amit te célul tűztél ki, azt így nem fogod elérni. Értelmetlen ilyen módon a szószoros értelmében nem csak az ember, hanem a birtoklás is. És bármennyire is logikusnak tűnik, a birtoklás nem értelmes, mert az igazi értelemmel, az Istennel tökéletesen ellentétben van. Mert ha valaki, akkor Isten nem birtokol semmit. Isten mindent odaajándékoz. Szent Pál apostolnak van egy ilyen csodaszép szava karácsonnyal kapcsolatban. Jézus Krisztus szegényé lett értetek, hogy az ő szegénysége gazdaggá tegyen benneteket. Isten mindent odaad. Jézusban Isten mindent nekünk ad. Semmit sem tart vissza. Semmire sem mondja azt, hogy ezt már mégsem, ezt megtartom magamnak. Ezt én akarom birtokolni. Isten a tökéletes ajándékozás. És ettől kezdve a birtoklás az Istennek az ellentéte. Valamilyen nagyon-nagyon Isten ellenes, istentelen dolog. Ezért mondja Isten neki, értelmetlen. Értelmetlen, mert addig, amíg az ember csak birtokol, addig, amíg az ember csak bizonyos javakat gyűjt, addig pont az ellenkezőjét teszi annak, ami őt emberré teszi. És ezek után mondja neki Isten, visszakövetelik a lelkedet, az életedet, ugyanazt a lelket, ugyanazt az életet, amit ez a gazdag ember szeretne biztonságban tudni, kiderül, hogy nincs is biztonságban. Kiderül, hogy az a biztonság, az a jólét, amit ő megálmodott, és amit ő eltervezett, az csak látszat. Az csak nagyon kicsike kis szelete a teljes igazságnak. Az életet, a lelket nem birtokoljuk, hanem ajándékban, szinte kölcsönbe kaptuk. És ezért kérhető, ezért követelhető, ezért vehető vissza. Érdekes, hogy itt nem arról van szó, hogy Isten kéri vissza ennek az embernek a lelkét. A szó szoros értelmében görögben is így, hogy még ma éjszaka visszaveszik a te lelkedet. Ahogyan ezt mi magyarok is meg szoktuk fogalmazni. Azért, mert itt nem Isten az, aki ki akar szúrni ezzel az emberrel, hogy végre valami jó dolog történik vele, és azonnal meg kell halnia. Nem, Isten csak arra emlékezteti ezt az embert, hogy azzal, amit tesz, azzal minden, azzal sok minden jól jár. Ő neki bizonyos haszna lesz ebből, de a lelke, az élete, az itt és most azonnal tönkre megy. Kié lesz, amit készítettél? És nincs senki, akié lehetne az, amit ez az ember készített, amit ez az ember fölhalmozott, amit ez az ember összegyűjtött, vagy amit tervezett összegyűjteni. És ezzel Isten rámutat arra, hogy ennek az embernek nincsenek kapcsolatai. Nincsen olyan ember, akinek azt mondhatná, legyen a tiéd, neked adom, mert mindent magának akart. És így semmié sem lesz. Mert amit az ember magának megtartott, az a kapcsolatai számára tökéletesen elveszett. És most annál nagyobb a veszteség, minél többet tartott meg magának. És mivel mindent megtartott magának, ezért most mindent elveszít. Jézus rövid tanulsággal fejezi be a történetet. Így jár, aki kincset halmoz magának, és nem Istenben gazdagszik. Ez a tanulság, Istennek ez a szava minden gazdagodási folyamatra érvényes. Úgy tűnik, hogy akkor, amikor mi halmozunk magunknak, úgy tűnik, hogy amikor a mi világunk magának rengeteg sok mindent fölhalmoz, azzal tönkre tesszük saját magunkat. És akkor, hogyha megnézzük azokat a válságokat, amikről beszélnek manapság mindenféle hírekben, amiket egyébként mi emberek nem nagyon tudunk átlátni, akkor tulajdonképpen pontosan erről van szó. Annyira halmozzuk a gazdagságot, annyira halmozzuk az anyagilag raktározható dolgokat, hogy közben elveszítjük a kapcsolatainkat, elveszítjük emberségünket, és ezek után csodálkozunk, hogy az emberség már hiányzik. Sajnos ez egyáltalán nem csoda. Hadd mondjam így, ezt mi csináljuk magunknak. Ezen a mi alatt természetesen nem azokat értem elsősorban, akik mi itt ülünk, hanem a mi kultúránk, a mi civilizációnk meg ebbe az irányba. A gazdagságot választjuk az Isten helyett, a növekedést, a profitot választjuk az emberség helyett, és ezek után csodálkozunk, hogy elfogy az emberség. Ez egyáltalán nem csodálnivaló. Sajnos. De mire erre rájövünk, addigra lehet, hogy eljutunk odáig, mint ez a gazdag ember. Még ma éjjel vége. Mármint, hogy nem nekünk van ma éjjel végünk, hanem mire rádöbbenünk arra, hogy ez mennyire nem működik, addigra lehet, hogy már késő erre rádöbbenni. És azt hiszem, hogy itt érdemes visszatérni ahhoz, amit Jézus ezek után mond, amit szövegösszefüggésként már az elején említettem. Hogy Jézus ezután nem arról beszél, hogy ne legyen semmitek. Jézus ezek után arról beszél, hogy minden ajándék és minden ajándékozható. Vagyis Jézus nem a gazdagságnak az ellensége. Jézus nem a jólétnek az ellensége. Jézus nem a szegénység és nem a nyomornak a prófétája. Hanem Jézus rámutat arra, hogy embernek lenni többet jelent, mint ezen a szinten, ezen a gazdagsági szinten megragadni. És akkor, hogyha az életünkben meg tudjuk élni a megosztást, meg tudjuk élni azt, hogy a dolgainkat, a tehetségünket, az anyagi javainkat megosztjuk másokkal, ha észrevesszük azt, hogy minden, amink van, azt ajándékba kaptuk, és így élünk vele, akkor boldog emberek lehetünk ezen a földön is. És akkor boldogok lehetnek azok az emberek is, akiknek jelen pillanatban nagy-nagy szükségeik vannak, mert akkor van kitől kérni, és van kitől kapni. És Jézus így vezet be bennünket az ő országába. Akkor, amikor Jézus elmondja ezt a példabeszédet, ez azért mondja el, hogy rámutasson arra, hogy az, amikor növeljük a gazdaságot és a gazdagságot, akkor azzal kiírtjuk önmagunkat. De ez nem azt jelenti, hogy a gazdaság vagy a gazdagság önmagában véve rossz. Nem rossz, de nem a gazdagság és a gazdaság határozza meg az emberséget, hanem az emberségnek kellene meghatároznia a gazdaságot és a gazdagságot.
Csernai Balázs atya Biblia óráját hallották. Mária Rádió. Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!